Isten tiszteletünk folytatásaképpen énekeljük helyünkön maradva a 241. dicséretünk első versszakát. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, amint olvasom az igét Pál apostolnak az első korintusbeliekhez írt leveléből a 12. fejezet 4. versétől a 13. versig. Olvasom az ige szakaszt, ez egy kicsit hosszabb ige rész, a gyülekezet ülve hallgassa annál nagyobb lelki figyelemmel. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit, vagy a prófétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, vagy a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amit akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Istent egy áldottá igéjének hallgatását, megtartását, szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, mi is nagyon különbözőek vagyunk. Lehet, hogy bizonyos dolgokban eltérőek a nézeteink, de mégis a te lelked tart egységben minket. Bárhogyan is gondolkozunk a világ dolgairól, bármennyire is különbözzön a munkánk, vagy a családi hátterünk, Krisztusunk, te váltottál meg minket, ugyanaz az Urunk. Krisztus Jézus, ahogy minnyájunkért meghaltál, minnyájunknak azt ígérted, én élek, és ti is élni fogtok. A feltámadás reménységével vigasztald most a gyászoló családot. Vedd körül őket, amikor szerettüket el kell engedniük, és enyhítsd fájdalmukat. De kérünk, vigasztalj mindnyájunkat, hiszen nincsen olyan család, ahol ne emlékeznénk valakire, aki a régmúltban, vagy a közelmúltban elhunyt. Köszönjük, hogy te az örökké valóság Istene vagy, az élet ura, a halál legyőzője. Kérünk, hogy győzz le bennünk most mindazt, ami akadályoz abban, hogy rád figyeljünk. Szentlélek Isten, szólíts meg az igéden, az énekeken, az imádságon keresztül, az ige hirdetésen keresztül, és beszélgess velünk. Hallgass meg minket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, miközben a gyermekeket elbocsátjuk a gyermekistentiszteletre, és énekeljük a 171. dicséretünket, Megáll az Istennek ígéje. Fennállva hallgassuk meg Istennek azt az igét, amely által ebben az órában szólni kíván hozzánk. Ez az ige meg van írva Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének 12. fejezetében, a 4. verstől a 8. versig olvasom. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is. Aki a prófétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint prófétáljon. Aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze szolgálatát. A tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jó kedvel. Kedves testvérek, amikor nyáron itt álltam ezen a szószéken, nem olyan nagyon régen, akkor azt a kérdést tettem fel a prédikációban, hogy mitől vagyunk reformátusok? Most a mai alkalommal azzal a kérdéssel lehetne összefoglalni az ige hirdetést, hogy mitől vagyunk keresztények? Miből látszik, hogy azok vagyunk? Akik a Biblia olvasó kalauz szerint olvassák az igét, azok már egy ideje az első korintusi levelet olvassák, és hogyha megfigyeljük ezt a korintusi gyülekezetet, akkor azt láthatjuk, hogy hát nagyon sok kérdéses dolog merült fel velük kapcsolatban. Dogmatikai kérdéseik voltak, például a feltámadásról. Pál apostolnak nagyon egyértelműen tanítani kellett őket a halottak feltámadásáról és Krisztus feltámadásáról, pedig mondhatjuk, hogy ez egy nagyon alapvető keresztény tanítás és hittétel, de a korintusiaknak mégis szükségük volt arra, hogy erre tanítsák őket, nem voltak benne biztosak. Aztán nagyon sok erkölcsi, etikai kérdés felmerül a korintusi levélben, és nem csak a számunkra most már kissé nehezen érthető bálványáldozati hús kérdése, hogy ezt megehetik-e a keresztények, vagy sem. De egészen a szexuális szabadosságnak a nagyon furcsa kérdéseig, a családon belüli viszonyokig. De a gyülekezeten belül is azt látjuk ebből a levélből, hogy nagyon nagy volt a széthúzás, meg a szeretetlenség szinten, olyan kegyetlenül bántak egymással. És hát megkérdezheti valaki, hogy hát milyen keresztények voltak ezek a korintusiak. Pál apostol mégis az Isten gyülekezeteként beszél róluk. És úgy elgondolkoztam, hogyha nekünk írnának, vagy rólunk írnának egy levelet, egy mostani Pál apostol, és azt pár ezer évvel később mások elolvasnák, akkor mit írnának rólunk, vagy milyen kép rajzolódna ki magyarországi keresztényekről, vagy a református keresztényekről. De lehet, hogy nem is kell ennyire az időben eltávolodni, lehet, hogy csak meg kellene kérdezni a más földrészeken élő keresztény testvéreinket, hogy ők hogy látnak minket, európai keresztényeket. És magamtól is kérdezem ezt, ez a saját dilemmám is, nem így a gyülekezet feje fölött teszem fel ezeket a kérdéseket, hogy vajon kirajzolódik rajtunk a Krisztus? Meglátszódik, hogy az ő követői vagyunk? Só és kovász vagyunk a világban? Nem vagyunk sokan, azt tudjuk, de hogy a só és a kovász ízt ad és megkeleszti a tésztát, tudunk ilyen hatékony keresztények lenni? Vagy mit akar a kereszténységünk? Több-e puszta keresztény értékrendnél, meg kultúrkereszténységnél, kulturális örökségnél? Nem olyan régen egy nagyobb családi összejövetelen vettünk részt, és valaki ott a családban azt képviselte, hogy hát meg kell védeni magunkat, ki kell állni a kereszténységünk mellett, de hogy számára, mint a szavaiból kiderült, az csak egy keresztény értékrend, egy kulturális örökség, amit meg kell őrizni és tovább kell adni. És azt mondtam, és most is azt mondom, hogy ez kevés. Ez nagyon kevés, hogyha csak egy értékrendünk van, ha csak van egy ilyen keresztény, zsidó kultúrából táplálkozó hagyományunk, művészetünk, gondolkodásunk, ezzel nem fogunk túlélni semmit, és nem maradnak keresztények Európában vagy a világon. Ennél több kell, megtérés kell, Krisztus kell, hit kell, odaszánt életek kellenek. És akkor jön a következő kérdés, hogy a gyülekezeteink, mondjuk a református egyházban, élő közösségek, ahol az Istennek a lelke vigasztalást tud adni a gyászolóknak, vagy azoknak, akik sérüléseket hordoznak, gyógyítani tud a közösségünk, vagy erőt, útmutatást tud adni azoknak, akik a tagjai. Hordozzuk így egymást. Mások vagyunk, mint a világ, lehetne így is kérdezni. Közöttetek ne így legyen, mondta Jézus a tanítványainak. Közöttetek ne így legyen. Ez nagyon erős kérdésem mostanában, hogy máshogy van közöttünk, mint a világban. Máshogy mennek a dolgok, akár ha hatalom kérdésére gondolunk, most egyházi választások vannak, egyházi vezetőket választunk, és ilyenkor felmerül az, hogy élünk a hatalommal. Egyházon belül, ugyanúgy, mint a világban, vagy van valami más, amitől mások vagyunk, amitől közöttünk nem úgy van, mert Jézus tanítványai vagyunk. Aztán ráadásul jön Pál apostol ezekkel a kegyelmi ajándékokkal. Mindkét igében olvashattuk. Amikről a református egyházban, ezekről a kegyelmi ajándékokról általában kevesebbet beszélünk. Nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Több kegyelmi ajándék megnevezése kicsit homályos is. Nem is nagyon tudjuk pontosan, hogy miről is van szó. Vagy ha érteni is véljük, akkor se tudunk vele mit kezdeni, mert mondjuk profétálnunk kellene? Valakinek ide ki kellene állni az úrasztalához, és proféciákat mondani? Vagy nyelveken szólni? Mint ahogy Korintusban tették, Pál apostol egy egész fejezetten keresztül taglalja, hogyha nyelveken szóltok, akkor magyarázzátok is meg, hogy a gyülekezetnek szép rendje van. Nekünk is ezt kellene tennünk, vagy kérnünk az Úr Istentől? Vagy gyógyítani kellene, gyógyító istentiszteleteket kellene szerveznünk, és akkor rá kellene tennünk a kezünket, egymásra, és akkor meggyógyulnánk? Vagy egyáltalán mit jelent az, hogy az ismeret igéje, vagy a bölcsesség igéje? Ez milyen kegyelmi ajándék? Vagy az isteni erők munkái, csodatévő erők? Vagy a lelkek megkülönböztetése? Én egy elég részletes kommentárt elolvastam a korintusi levélben felsorolt kegyelmi ajándékokról, és igazából úgy tettem le, hogy hát nem vagyok sokkal okosabb, persze sok mindent leírtak róla, hogy ezek mit jelenthetnek, ezek a csodatévő erők, meg lelkek megkülönböztetése, de azért a Biblia magyarázók is csak úgy sejtik, meg találgatják. Mit kezdjünk ezekkel? Vagy már nem ad az Úristen ilyen lelki ajándékokat a 21. században? Vagy lehet, hogy nem nekünk adja ezeket, hanem másoknak? És akkor jönnek a karizmatikus gyülekezetek, mint a Híd gyülekezete, vagy más neoprotestáns kis közösségek, akik egyfajta keresztény gőggel elmondják magukról, hogy közöttük működik igazán a Szentlélek, és ők vették a Szentlélek keresztségét, és náluk működnek ezek a kegyelmi ajándékok, és ők nyelveken szólnak, és gyógyítanak, és élnek ezekkel. De ha mi nem beszélünk ennyit ezekről, meg nem használjuk ezeket, vagy kérjük az Istentől, akkor mi gyönge hitűek vagyunk? Akkor erőtlen a mi kereszténységünk? Hol mutatkozik meg az Isten ereje bennünk? És most már a saját református közösségünkre gondolhatunk. Hol mutatkozik meg az Isten ereje? Bennünk, személy szerint, vagy közöttünk, közösségben? Hadd mondjak egy példát. Az év elején Angliában voltam egy csapattal, egy keresztény közösségben, ahova a világ minden tájára érkeztek tagok, hogy ott fél évet, egy évet, két évet eltöltsenek. És találkoztunk ott egy nagyon furcsa párral, egy magyar református tanítónő és egy afrikai férfi összeházasodtak már évekkel ezelőtt, és most már ott volt az ilyen félvér, 4-5 éves kislányuk. Mind a ketten keresztények, és ott ebben az angliai közösségben találkoztak össze. És beszélgettünk velük, és meséltek az életükről, és nagyon érdekes volt, hogy ez az afrikai férfi, sajnos már elfelejtettem, hogy melyik országból jött, de hogy elmondta az élete történetét, hogy az ő ateista szülei hogy tértek meg, hogy tapasztalták meg az Istennek a csodáját, más keresztényeken keresztül csodálatos gyógyulásban volt részük, aztán hogyan lett az édesapa lelkipásztor ott abban az afrikai országban, és hogy nem volt semmiük, se épület, se ház, és hogy a szabad ég alatt prédikált az édesapa, és aztán lett belőle most már egy egész infrastruktúrával rendelkező gyülekezet. Tehát nagyon sok mindent mesélt, amin elámultunk, és amikor az ebédnél ültünk az asztalnál, akkor kiderült, hogy az egyik kollégám, aki velünk jött, neki több gyereke is van, és ikrei is vannak. És amikor ezt az afrikai férfi meghallotta, akkor azt mondta, hogy tedd ránk a kezünket a feleségemmel, és áldj meg minket, és imádkozz értünk, hogy nekünk is ikreink legyenek, mert szeretnénk mi gyermekeket, és ikreket szeretnénk. És akkora erővel és meggyőződéssel mondta, hogy ez számomra döbbenetes volt, és az egy mellékes dolog, hogy most ez tényleg így működik-e, vagy valóban igaz ez, de teljes meggyőződéssel hitte, hogy egy keresztény ember megáldja őt, akinek ikrei vannak, akkor neki is az lesz. Miért mondom ezt? Mert hogy az ő viselkedéséből, beszélgetéséből, az életéből az szűrődött le nekem, hogy ott Afrikában, meg akár még ott Angliában is valahogy olyan erővel élik meg a hitüket, a kereszténységüket, és ahogy hallgatja őket az ember, elámul, és maga is feltöltődik az Isten erejével és hittel. Kedves testvérek, amikor felteszem ezeket a kérdéseket, akkor magamnak is szegezem ezeket. Hiszen nem minden nap, vagy minden vasárnap prédikálok, mivel másként vagyok lelkész, nem gyülekezeti lelkész vagyok már egy ideje, és a legtöbbször én is a templompadban ülök vasárnaponként. Meg eljárok két hetente egy gyülekezeti csoportba, meg hogyha a templomtakarítás van, és meghirdetik, akkor elmegyünk segíteni. Tehát mondhatni, hogy valamilyen szinten egy átlagos gyülekezeti tag vagyok én is, ha szabad így fogalmazni, és felmerül bennem a kérdés újra és újra, hogy a hétköznapokban mit jelent a kereszténységünk? Mit jelentenek ezek a kegyelmi ajándékok? Mit jelent a hitünk? Hogy tükröződik rajtam, rajtunk, gyülekezeti tagokon? Mindnyájan feltehetjük magunknak ezeket a kérdéseket, ha őszinték vagyunk magunkhoz, és elgondolkozhatunk, hogy elég az, ami most van, elég az, amit teszünk, ahogy élünk. Vagy lehet, hogy az Úristen többre hív minket? És hogyha igen, akkor mi ez a több? Nagyon érdekes, ahogy Pál apostol mindkét levelében, amit felolvastam, összekapcsolja a gyülekezetnek, az egyháznak a képét, ami a test ezekben a levelekben, összekapcsolja a szolgálattal, ami a kegyelmi ajándékok ebben az esetben. A gyülekezet és a szolgálat, a Krisztus test és a kegyelmi ajándékok összekapcsolódnak. És most hadd fogalmazzam meg így két szóban ezt, és ez a két szó pedig a felelősség és a feladat. Amikor testről beszél Pál apostol, akkor nem azt mondja, hogy olyan az egyház, mint egy test, hanem azt mondja, hogy ti Krisztus teste vagytok. Az egyház az egyenlőséggel a Krisztus teste. És ugye katolikus testvéreink úgy hiszik, hogy ott az ostyában ott van, jelen valóságosan, kézzelfoghatóan Krisztus. Mi protestánsok, egyébként katolikus testvéreinkkel együtt is, viszont azt hisszük, hogy valóságosan, kézzelfoghatóan bennünk van jelen Krisztus. Visszament a mennybe, és várjuk, hogy majd újra eljön, de addig itt a földön mi vagyunk Krisztusnak a teste. És ennek a testnek, mint ahogy az emberi testnek is, sok tagja van. És azt már nem olvastam fel, mert túl hosszú lett volna, de Pál apostol sorolja, hogy ott van a kéz, a láb, a fül, a szem, egyik sem mondhatja a másiknak, hogy nincs rá szükségem. Hogy jól működjön a test, ahhoz minden tagra szükség van. Ahogy mindnyájunkra szükség van a Krisztus testben. És ez a felelősség, hogy mi elfoglaljuk-e azt a helyünket, ami a Krisztus testben nekünk ki van jelölve. Mert ha nem működik az egyik tag, vagy hiányzik, akkor azt megszenvedi az egész test. És azt hiszem, hogy ezt nem kell nagyon sokat magyarázni, mert aki már életében legalább egyszer volt beteg, az nagyon jól tudja, hogy egyébként jól van, csak mondjuk nem tudom, el van törve a lába. Hát az éppen elég nagy gond az egész testnek. Az én dédmamám vak volt életének utolsó két évtizedében, több mint 90 évet élt, de a 70-es éveitől kezdve vakon élte le, és egyébként egészséges volt szellemileg, testileg, semmi más baj nem volt, csak nem látott. Csak a szeme világa hiányzott. Az egész testére hatással volt, és hadd mondjak gyülekezeti példát is. Egy dunántúli közösségben nyugdíjba ment a lelkipásztor, és hát ő egy, mondhatjuk, egy ilyen karizmatikus személyiség volt, ifjúságot vezetett, és amikor nyugdíjba ment, akkor nem tudta letenni a lantot, és úgy érezte, hogy még aktívnak kell maradnia, és kicsit túllőtt a célon, egy csapatot, főleg fiatalokat, fiatal felnőtteket kiszakított a gyülekezetből, és azóta is így magukban jönnek össze egy ilyen kisebb csapatban. És egyszer elmentem hozzájuk, mert egyébként én is korábban ez a közösséghez tartoztam, és ott volt imádság, igehirdetés, egy komplett istentisztelet, ott nem tudom, 10 embernek, és utána énekelt az énekkar. És úgy nézett ki körülbelül, hogy mondjuk ketten hallgattuk, ahogy ők ott 7 vagy 8 énekkarként énekeltek. És utána elmentem abba a gyülekezetbe, arra az istentiszteletre, ahonnan ők kiléptek, és fizikai fájdalmat éreztem szinte, mert hiányoztak onnan. És amikor a gyülekezeti istentiszteleten énekelt egy énekkar, akkor pont azok a szép szoprán hangok nagyon-nagyon hiányoztak. A nagy közös istentiszteletről, a nagy közös gyülekezetből. Mert ők kiszakították onnan magukat, és arra gondoltam, hogy az Úristen nem pótolta mással az ő helyüket. Nem adott más olyan szép hangú embereket. De ez nem csak az énekhangra vonatkozik, nyilván minden embernek megvan a maga szolgálata, helye, felelőssége. És az hiányzik, hogyha valaki nincs ott. Pál is arról ír, hogy minden tagnak megvan a helye. És a maga feladata a Krisztusban. Felelősség, hogy betöltjük-e azt a helyet, és van feladat, ami ránk van bízva. Nem ugyanaz a feladatunk, mert különbözőek a kegyelmi ajándékok. És ma is igaz az, hogy az Isten mindnyájunknak ad valamit, amivel szolgálhatunk. Lehet, hogy nem olyan látványos, mint a csodák, vagy a gyógyítások, vagy a prófétálás, de mindnyájunknak az Úristen ma is ad, annélkül, hogy beszélnénk erről, ad valami ajándékot, azért, hogy azzal építeni tudjuk a Krisztus egyházát. És lehet, hogy az a vigasztalás, lehet, hogy valaki nagyon jól oda tud állni gyászolók mellé, vagy krízisben lévők mellé, és nagyon jól tudja vigasztalni, lelkigondozni, meghallgatni, kísérni a testvérét. Vagy lehet, hogy valaki tudja látogatni az időseket, és türelemmel hallgatni őket, szeretettel. Vagy felsorolta Pál apostol az adakozást, amikor valaki nagyon nagy vonalúan és a lélektől indítatva tud adakozni. Vagy a tanítás, az is egy kegyelmi ajándék lehet, ha valaki képes erre, hogy tartson egy bibliaórát, hogy gyerekeket tanítson. Vagy a gyülekezet vezetés, az előjáróknak külön bölcsesség és kegyelmi ajándék kell hozzá, hogy jó döntéseket hozzanak, hogy olyan gondolataik, látásaik legyenek. És lehetne sorolni, van egy csomó minden, kinek mit adott az Úristen. És akkor itt jön az újabb kérdés, hogy tudjuk-e magunkról, hogy minket mivel ajándékozott meg a Szentlélek? Mi az, amit mi speciálisan tudunk a gyülekezet épülésére használva felajánlani. És hogyha igenis, ha már észrevettük és tudjuk, akkor használjuk-e azt? Építjük-e vele a gyülekezetet? Mert ha igen, akkor azzal betöltjük a keresztény küldetésünket. És akkor többek leszünk. Puszta templomba járó kultúrkeresztényeknél, akkor nem csak kipipáljuk, hogy jó, elmentünk egy órára, ott is voltunk, hanem hogyha van szolgálatunk, van ajándékunk, amit odaadunk, ha megtaláljuk ezt a feladatot, azt a szolgálatot, amire az Úristen hív, akkor betöltöttük már azt a feladatot, azt a szolgálatot. És azért is fontos erről beszélni, mert a történelmi egyházaknak, így a református egyháznak is van egy nagyon nehéz történelmi öröksége. Méghozzá az, hogy nagyon sok gyülekezetben, nem tudom, hogy itt hogy van, ebből a szempontból nem ismerem a gyülekezetet, de nagyon sok helyen A lelkipásztor egyedül végez rengeteg sok mindent. És régebben, a kommunizmus előtt nagyon sok munkatárs volt. Fizetett munkatársak is, meg nem fizetett munkatársak is. Volt kántortanító, volt egyházfi, gondnok, mondjuk gondnok most is van, többet karangozó, többen is voltak, akiknek nagyon pontos feladatuk volt, felelősségük, és a közösségnek a többi tagja is csatlakozott ehhez. Csak aztán jött a kommunizmus, amikor el akarták gyöngíteni és lehetetleníteni a keresztény közösségeket, és a kántor tanítókat választás elé állították, és csak tanítók lehettek, szétválasztották a templomot az iskolától. El kellett bocsátani ezeket a különböző munkatársakat, és mindent megtettek az elmúlt rendszerben azért, hogy elszigeteljék a lelki pásztort, és a gyülekezetnek egy vezetője legyen, akit a markukba tudtak tartani. És biztos a testvérek is hallottak történeteket lehallgatott lelkipásztorokról, vagy akiket ide-oda helyezgettek, vagy megfenyegették a családjukat, vagy a lelkészgyerek nem tanulhatott tovább, stb. Stb. Most egy embert sokkal könnyebb kézben tartani a hatalomnak, mint hogyha van egy egész közösség. És ezt sok helyen sajnos nagyon ügyesen kiölték a gyülekezetekből ezt a szolgálatkészséget, hogy nem csak a lelkész felelős a gyülekezetért, hanem mindnyájan együtt. Mondom, nem tudom, hogy ez itt, hogy van a budakeszi gyülekezetben, de van olyan gyülekezet, ahol még a templom körül a füvet is a lelkész nyírja, vagy nekem is saját magamnak mondták az egyik közösségben, hogy hát nem igaz már, hogy az iratterjesztést is nem tudom én csinálni. Most miért gond nekem, hogy néhány ének és könyvet meg Bibliát is beszerzek meg, azt árulom? Hát jó, prédikálok is, meg hittant is tartok, meg pályázatokat is írok, meg felújítás is van, meg ezzel mindent más csinálok, de még nem tudnám az iratterjesztést is. Majd ők mondták, hogy tanácsokat adnak, hogy hogyan osszam be jól az időmet, hogy mindenre jusson. De a bibliai gyülekezetkép az az, hogy minden tagnak megvan a szolgálata. És még egy ígét hadd idézek itt a vége felé, szintén Pál írja az efézusiaknak írt levelében, hogy az Úristen adott némelyeket apostolokul, profétákul, evangélistákul, pásztorokul, tanítókul, és mondhatnák, hát itt vannak a gyülekezet vezetői. De miért adta őket? Hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. Azért ad vezetőket, pásztorokat, evangélistákat, tanítókat, hogy ők, nem azért, hogy ők egyedül végezzék a szolgálatot, hanem hogy ők felkészítsék a szenteket, azaz a gyülekezetet, a gyülekezeti tagokat, felkészítsék a szolgálatra. Ez egy hatalmas nagy felismerés volt, amikor először találkoztam ezzel az igével. És olyan jó lenne, hogyha minden református gyülekezetben tudatosulna ez. Hogy ettől tud megerősödni a közösségünk. Ettől lesz élő. Ettől tud növekedni létszámban és lélekben is. Hogyha egymásnak szolgálunk, ha gazdagítjuk egymást. Mert hogyha egy mindnyájan, akik itt ülünk, képzeljük el, oda adjuk azt a szolgálatunkat, oda szálljuk, akkor az micsoda gazdagság? Mennyi mindenünk van akkor? Mennyi mindent kaphat egy tag, hogyha az összes többi beadja azt, ami az övé? És az élő közösség tagjai a hétköznapokban is tudnak erőt sugározni, az Isten erejét. És akkor már nem kell erőlködni, hogy hát mi hogy vagyunk, milyen a hitünk úgy magunkban, hogy erőtlenek vagyunk, vagy erősek. Hogyha egy ilyen élő, szolgáló közösségnek a tagjai vagyunk, akkor a Krisztus testben közösen formálódunk Krisztusivá. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is. Ezt kívánom ennek a közösségnek és a többi református gyülekezetnek is, hogy mindnyájan fedezzük fel a különböző ajándékainkat, és szolgáljunk is vele, hogy ez megerősítse minket lélekben, elkötelezettségben, hitben, a hétköznapi életünkben, hogy az Isten ereje láthatóvá legyen, még inkább bennünk és közöttünk. Így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egy te vagy. Míg egyé lesz benned végre minden szív az ég alatt. Míg szent lelked tiszta fénye lesz csak fényünk és napunk, és a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk. Urunk, a dicséret szavaival és a saját szavainkkal is arra kérünk, hogy meglátszódjon rajtunk, hogy a te tanítványaid vagyunk. Nem csak ebben a közösségben, hanem az egész református egyházunkban. Most különösen is ebben a választási időszakban könyörgünk, hogy ezek a választások méltóak legyenek a te nevedhez, a te népedhez. Adj bölcs vezetőket egyházunk élére, akik figyelnek a te lelkednek a vezetésére is, a saját kegyelmi ajándékaikat Krisztus testének építésére használják. Könyörgünk, Urunk, védelemért ebben a betegséggel teli világban. Úvd meg minket, gyógyítsd a betegeket, erősítsd a gyógyítókat, enyhítsd a szenvedők fájdalmát, és lépj közel azokhoz, akik gyászolnak. Szent lelket adjon ébredés népünknek, határainknak innen és túl. Kérünk, könyörülj Európán, ezen a földrészen és lakosain, ami egykor a kereszténység központja volt, ma azonban ezt látjuk, hogy nem te vagy a középpontban. Imádkozunk üldözött keresztény testvéreinkért a közel és távol keleten, hogy légy erejük és vigasztalójuk.